Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából. A céges átalakulások, köztük a cégegyesülések mögötti motivációban elsődlegesek a költségcsökkentéssel kapcsolatos elvárások. Figyelembe kell azonban venni, hogy az egyesülésnek negatív adózási következményei is lehetnek. Ezeket vesszük sorra az adás első felében. Regionális és települési szinten is differenciálni kellene a családok otthonteremtési kedvezményét, vagyis a CSOK-ot, az OTP ingatlanpont vezető elemzője szerint. A termelőknek szóló oktatási kampányba kezd ősztől a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Erről és az idei dinnyetermésről is beszélgetek a szervezet kertészeti osztályának vezetőjével. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Korábban már többször foglalkoztunk az átalakulások kiváltó okaival, az átalakulásokban rejlő kihívásokkal, azok szemviteli kezelésével, illetve az átalakulásokhoz kapcsolódó adózási kérdésekkel. Az egyesülés mögötti motivációban általában elsődlegesek a költségcsökkentéssel kapcsolatos elvárások. Figyelembe kell azonban venni, hogy az egyesülésnek negatív adózási következményei is lehetnek. A részletekről Baldauf Csabával, a VTS kliens senior menedzserével beszélgettem.
Általában valóban vélt vagy valós szinergiák azok, és a szinergiákból eredő költségcsökkenés, amivel indokolni szokták előkészítéskor az egyesülés létjogosultságát. Nagyon sokféle lehet egyébként a megtakarítás a társaságok számára. Pár példát gondoltam így megemlíteni, amiből talán kicsit tisztul a kép. Hogyha veszünk például egy 5 cégből álló cégcsoportot, akkor ugye látni kell, hogy a bevallások száma az értelemszerűen 5 cég esetében, mondjuk egy áfa bevallást, hogyha figyelembe veszünk, akkor 5 bevallást kell beadni, még hogyha ezek a társaságok egyesülnek, akkor értelemszerűen egy bevallásról beszélünk majd a jövőben. Ahány cégből áll a cégcsoport, értelemszerűen az a szorzó, ez annyival növekszik. De ez természetesen nem jelenti azt, hogy automatikusan ez az 5 bevallás nehézség fokát tekintve 5-szor olyan nehéz lenne, mint mondjuk ez egy bevallás elkészítése, vagy akár hogy 5-szor annyi ideig tartana, akár az elkészítése, akár a beadása, de mindenképpen azért az látható, hogy egy bevallás elkészítése az mindenképpen hatékonyabban megoldható, mint 5 bevallás elkészítése.
Ez például tehát egy említett pozitívum, de mégis milyen negatív következményekkel kell számolni, hiszen erre is nyilván föl kell készülni.
Általában igen, ez a negatív oldal az, amit nem annyira szokott megvizsgálni egy társaság az egyesülés végrehajtása előtt. Gyakorlatilag nagyon sok múlik itt is azon, hogy milyen méretű társaságok egyesüléséről beszélünk, illetve milyen méretű társaságokból milyen méretű társaságok jönnek létre. Itt is, hogyha egy példát mondok, akkor lehet, hogy egyszerűbbé válik a megértés, hogy milyen negatív hatások lehetnek. Például, hogyha 5 társaságnál maradunk, akkor hogyha ez az 5 társaság egyenként egyszerűs tetéves beszámoló készítésére jogosult, akkor előfordulhat, hogy az 5 társaság egyesülése után a létrejövő társaság már nem lesz jogosult erre, mert átlépi az értékhatárokat, és éves beszámoló készítésére válik kötelezetté. Ugye itt mérlegelni kell, hogy melyik az egyszerűbb, 5 egyszerűsített éves beszámoló elkészítése, vagy egy darab éves beszámoló elkészítése, illetve egy picit erre rákapcsolódva, ugye itt is azért nagyban múlik, hogy milyen értékhatárú cégekről beszélünk, előfordulhat, hogy mondjuk 5 könyvvizsgálatra nem kötelezett cég helyébe egy könyvvizsgálatra kötelezett cég lép.
Az említetten kívül milyen kedvezőtlen hatások jelenhetnek meg még például az adózási oldalt, hogyha nézzük, akkor mit lehet említeni, mit lehet kiemelni?
Itt is nagyon fontos az, hogy az egyes adónemre vonatkozó mérethatárok alatt lévő több vállalkozásból esetleg egy mérethatárokat átlépő vállalkozás jön létre. Például, hogyha rehabilitációs hozzájárulásról beszélünk, akkor mondhatjuk azt, hogy ha 5 társaságunk van, amelyik 10 főt foglalkoztat, 10-10 főt foglalkoztat, tehát 10 főt mindegyik, akkor gyakorlatilag ezek a társaságok önmagukban nem érik el azt a létszámot, ami alapján nekik rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségük lenne. Amennyiben azonban ezek a vállalkozások egyesülnek, akkor már is egy olyan vállalkozás fog létrejönni, amelyik alanya lesz a rehabilitációs hozzájárulásnak. Így ezért gyakorlatilag nem számolva azzal, hogy esetleg van a munkavállalók között megváltozott munkaképességű, az új vállalkozásnak a jövőben már kalkulálnia kell ezzel a tétellel is, és gyakorlatilag a bevallásnál is észnél kell lennie, előleg megfizetés, stb. Másik ilyen példa lehet akár az iparűzési adó is. Ugye ott nem mindegy, hogy ezek a társaságok egy településen rendelkeznek székhellyel, és ezáltal gyakorlatilag az egyesülés folyamán az a helyzet áll elő, hogy 5 bevallás helyett 1 bevallást kell készíteniük, vagy különböző településeken székhelye rendelkező vállalkozásokról van szó. Ebben az esetben gyakorlatilag a kevesebb, néha több elv érvényesül, mert a bevallások száma az nem lesz kisebb az egyesüléstől, tehát ugyanúgy el kell készíteni minden egyes, most már azt mondom, hogy fióktelep vonatkozásában a bevallást. Ráadásul a kalkulációs metódus az kicsit bonyolultabb lesz a megosztási szabályok figyelembevétele miatt. Adott esetben akár az is előfordulhat, hogy az alábbi adóalapként, az alap csökkentő tételként történő figyelembevételének sávos jellege miatt, hogyha egyenként az árbevételük 500 millió forint alatt maradt ezeknek a vállalkozásoknak, viszont összevontan meghaladják ezt az értéket, akkor gyakorlatilag az adó mérték is megemelkedik ahhoz képest, mint amit külön-külön fizettek volna a társaságok.
A transferár nyilvántartással kapcsolatban vannak-e változások?
Természetesen itt is attól függ, hogy mondjuk ezek a vállalkozások, akik az egyesülésben részt vesznek, közöttük van-e áll-e fenn üzleti kapcsolat, szolgáltatnak-e, adnak-e terméket egymásnak, stb. Amennyiben igen, akkor ez a része a dolgoknak egy könnyítésé válhat az egyesülés során, hiszen ezek a folyamatok tulajdonképpen az egyesülés során házon belülre kerülnek, vagyis nem kifelé történik értékesítés, illetve pontosabban nem is történik értékesítés, amikor az egyik részleg mondjuk eladja a terméket a másiknak, hanem ezek tényleg házon belüli történések maradnak, illetve azt mondom, hogy mondjuk a könyvelést, hogyha eddig egyik társaság végezte az összes társaságnak, akkor mostantól ez házon belüli könyvelésnek minősül, úgyhogy nem kell rá transferál nyilvántartást készíteni. Viszont, ami érdekes, és ami akár negatív hatással is lehet az egyesülő társaságra, hogy eddig az egyesülésben részt nem vevő, de a cégcsoporthoz tartozó vállalkozásokkal folytatott tranzakciók, már hogyha voltak ilyenek, azok összekumulálódnak, és előfordulhat, hogy az eddigi tranzakciók mértéke nem tette szükségessé a transferár nyilvántartás készítését. Értelemszerűen az 5 összevont egyesülő társaság esetében viszont ezek a tranzakciók mértéke meghaladhatja ezt az értéket, és előfordulhat, hogy itt már belép a nyilvántartási kötelezettség. Tehát előfordulhat, hogy lesznek olyan tranzakciók, illetve olyan relációba történő értékesítések, ahol transferál szempontból nyereség éri az egyesülésre a társaságot, már olyan értelme, hogy nem kell készíteni a szabályzatot. Másik irányba viszont előfordulhatnak olyan relációk, ahol igenis bejön pluszba a nyilvántartási kötelezettség. Gyakorlatilag minden az egyesülés vonatkozásában kell megvizsgálni az előnyöket és a hátrányokat. Előfordulhatnak olyan extrém esetek, hogy a hátrányok összemérhetőek az előnyökkel, legalábbis az ebből az adózási szempontból keletkező hátrányok. Általában nem ez szokott lenni a helyzet, általában ezek a tételek ellenőrzőek a szinergiából nyerhető előnyökhöz képest, de mindenképpen szükséges, hogy ezzel kalkuláljanak a vállalkozások, és hogy a döntéshozók tisztában legyenek ezzel, és így tudják meghozni a végső döntést az egyesülésről.
Baldauf Csabát, a VTS Client Senior Managerét hallották. Regionális és települési szinten is differenciálni kellene a családok otthonteremtési kedvezményét, vagyis a csokkot, mondta az Inforádiónak az OTP ingatlanpont vezető elemzője. A szakértő szerint emellett célszerű lenne a támogatási összeget is hozzáigazítani az egyes településeken tapasztalható ingatlanár változásokhoz. Valkó Dávidot kérdeztem.
A 2018-ban eladott lakóingatlanok átlagárait néztük meg régiónként és települési jogállásonként, és hatalmas különbségeket látunk. Igazából ebben nincsen semmi meglepő. Budapestet is tartalmazó közép-magyarországi régió a legdrágább. Az átlagár itt ma már több mint 25 millió forint. Ez megközelíti a budapesti átlagárat. Néhány százezer forint csak a különbség. Ugyanakkor például az észak-alföldi régióban 12,6 millió forint volt az eladó eladott lakóingatlanok átlagára, de ugyanis a magyarországi régió az ennél még olcsóbb, 6,9 millió forint, és ezen belül települési jogállásonként is nagy különbségek vannak. Általában itt természetesen a községek az olcsóbbak, egy érdekes kivételezel a Nyugat-Dunántúl a községek átlagára 2 millió forinttal drágább, mint a városoké. Észak-Alföldön például egy megyei jogú városok átlagára 14,3 millió forint volt, kisebb városoké 8,9 millió, míg a községekben csupán 5,1 millió forint. Tehát községek és nagyvárosok között háromszoros különbség van, tehát hatalmas szórás. És ez alapján gondolnánk, hogy regionálisan vagy és település típusonként tovább lehetne differenciálni a csok összegét. Egy másik dolog, hogy a csok összegét, a támogatási összeget időről időre hozzá kéne igazítani a régiókban kialakult aktuális piaci árakhoz, hiszen 2015 óta immár a negyedik év, ahol 10% feletti, tehát két számjegyű nominális áremelkedés várható a lakáspiac egészén.
Mi a tapasztalat, hogy jellemzően a célközönség, tehát akik leginkább igénybe vennék a csokkot, hol laknak, tehát melyik régióban Magyarországon?
Úgy itt a nagycsaládosokra érdemes talán fókuszálni, tehát legalább három gyereket nevelő háztartásokra. Ez a lakott lakásoknak a közel 6%-át jelenti a Magyarországon, 221 ezer lakásban élnek nagycsaládok. És érdekes, mert a legdrágább régióban, a közép-magyarországi régióban jóval felülreprezentált a jelenlétük. Tehát az összes nagycsaládos háztartás 29%-a itt él, tehát a legdrágább környéken. Az észak-alföldi pedig viszonylag olcsónak számító észak-alföldi régió már második helyen 18%-kal, és a legkevésbé pedig Nyugat-Dunántúlon fordulnak elő. Tehát igazából nincs szabályszerűség, hogy a drága vagy olcsó területeken élnek-e a nagycsaládok, ugyanakkor az szembeötlő, hogy a legnagyobb részesedésük az a legdrágább közép-magyarországi régióban fordul elő. Tehát a támogatási összeg, a csok tervezett növelése, még ha csak kis településekre szűkítjük, akkor is a legdrágább kis településekre vonatkozna.
Valkó Dávidot, az OTP ingatlanpont vezető elemzőjét hallották. A műsor a hírek után folytatódik.